lesz mindig, aki félt, víz a szív is
ki. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közlekedési infótájékoztatót tartott Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint példátlan lejárató kampány zajlik a közösségi közlekedéssel szemben, miközben 1 milliárd utazást bonyolított tavaly a MÁV, a Volán és a HÉV. 2024-ben 10 millió bérletet adtak el, szemben a 2019-es 5,5 millióval, jegyezte meg. Úgy látja, ha a szolgáltatás olcsó, az emberek képesek letenni az autót, 18%-os eltolódás figyelhető meg az autózásról a vasút, a Volán és a HÉV felé. 10 vállalásról is bejelentést tett, 4 vonatból 3 pontos, ezzel a MÁV a középmezőnyben van a kontinensen, ezért felveszik a harcot a késésekkel. 20 perces késés esetén a jövőben visszaadják a jegyár felét vita nélkül, a bérleteseket is kárpótolják, havonta 5 alkalmi késés a következő bérletből 10%-os kedvezményt jelent majd. A MÁV applikációban be lehet kapcsolni a késési biztosítást. A szolgáltatás olcsó, hogy az emberek használják, aztán pedig komfortossá is teszik, jegyezte meg. Emellett 2026. január 1-ére a MÁV Volán összes mosdóját felújítják, ígérte Lázár János. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az USA budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az Egyesült Államok és szövetségeseinek az érdekeit és a biztonságát. Ez a lépés a távozó sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó Pityaner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölte az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetiroda. Brian E. Leib, Pressman lehetséges utóda, bízik abban, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Teret nyert a magyar álláspont, most először az ENSZ éves költségvetésének is része lett a terrorellenes tevékenység rendszeres finanszírozása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a magdeburgi, a cetinjei és a New Orleans-i támadásokat követően ismét világossá vált, hogy a terrorizmus egyre súlyosabb globális kihívássá vált. A merényletek ismét rámutattak arra, hogy Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia után a nyugati világnak is újra szembesülnie kell a növekvő terrorfenyegetettséggel a mindennapokban, emelte ki. A budapesti központ pedig egyre több funkciót lát el, tette hozzá. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2024. decemberében mindössze 220.800 fő szerepelt az álláskereső regiszterben, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 4.000 fős csökkenést jelent. Erre hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor. Az álláskeresők száma nem csak éves alapon, hanem a megelőző hónaphoz viszonyítva is több mint 4.000 fővel mérséklődött, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ausztriában Alexander Schallenberg volt külügyminisztert nevezik ki ügyvivő kancellárnak a múlt hétvégén lemondott Karl Nehammer helyére péntektől. Nehammer azt követően mondott le az osztrák néppárt elnöki tisztségéről és a kancellári posztról, hogy kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások az ÖVP, a szociáldemokraták és a neoszliberális párt között. Hivatalosan tehát pénteken távozik a kancellári tisztségből. Hétfőn Herbert Kickl, a szeptember végi választásokon győztes jobboldali osztrák szabadságpárt elnöke kapott megbízást arra, hogy kezdjen tárgyalásokat az ÖVP-vel egy közös kormány megalakításáról. Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök elutasította Donald Trump felvetését, hogy Kanadát gazdasági erővel az Egyesült Államok 51. tagállamává tegyék. A megválasztott amerikai elnök már hosszabb ideje kifogásolja az USA északi szomszédja kereskedelmi többletét, és korábban arról is beszélt újságíróknak, hogy a két ország határa egy mesterségesen húzott vonal. A megválasztott amerikai elnök fia Donald Trump Jr. Grönlandra látogatott, miközben apja sajtótájékoztató jelentette be újra, hogy igényt tart a Dániához tartozó szigetre. Dán politikusok eközben azt hangsúlyozták, hogy a skandináv ország része Grönland és nem eladó. Ezt nyomatékosítandó, a dán király tizedik Frigyes még az uralkodói címert is megváltoztatta, hogy kiemelten szerepeljen rajta a Feröer-szigetek és Grönland szimbóluma. Súlyos következményeket helyezett kilátásba Donald Trump arra az esetre, ha beiktatása napjáig nem szabadulnak ki a Hamász-Palesztin terrorszervezet által elhurcolt, még fogságban tartott izraeli túszok. Végül az időjárásról. Holnap előbb megvastagszik, majd nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet, napközben helyenként eső, zápor várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 3-5, napközben aztán 11-13 fok körül alakul. Pénteken erőteljes lehűlés következik, híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm itt a Rádió EGRI stúdiójában Antal Kata testnevelőtanát, az Anka Varázsműhely megálmodóját.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm a meghívást!
Nagyon sokféle kreatív tevékenységed volt, amik ráadásul egymástól egészen távoli területe a kreativitásnak. Hogy kötöttél ki végül a manóházaknál, a gyurmánál?
Ez valóban egy hosszú út volt, amíg idáig eljutottam, mert ugye nekem igazából a sport az életem, és azon belül is a tánc volt a legmeghatározóbb, és nagyon-nagyon sokáig, legalább 20 évig most már büszkén mondhatom, hogy a tánc volt a kreatív oldalam, a koreográfia készítés, a versenyeken való részvétel és minden ilyesmi. Aztán jött egy fordulat az életembe, anyuka lettem, és így a délutánokat már nem áldoztam föl ennek, illetve hát otthon maradtam a gyerkőccel, viszont a kreatív oldalam az ki akart belőlem szakadni, de otthon nyilván már nem tudtam ezt koreográfiákba ölteni, úgyhogy elkezdtem más irányba nézelődni, és nagyon sok mindent kipróbáltam, de valahogy a díszdobozok és a gyurma világa, a manóházak, tündérházak készítése az, ami a szenvedélyemmé vált. Így álmodtam meg végül az Anka Varázsműhelyet is, aminek a keretein belül ezeket készítem, és próbálom népszerűsíteni.
Az elején mondtam, hogy egészen más területe a kreativitásnak a kettő, ugye ez egyik mozgás. Sajnos ezeket nem is nevezik alkotóművészetnek, mert ugye egy egészen más terület, amíg a másik, az viszont abszolút alkotás, hiszen a végén ott van az eredmény a kezedben.
Én se tudom, hogy ez hogy történt. Valahogy a kezembe akadt, láttam egy videót, és valahogy úgy megtetszett. Igen, csak kreatív embernek gondolom magam, ezt büszkén vállalom is ezt a véleményemet, mert azért a koreográfiákkal is nagyon sok sikert elértünk nemzetközi szinten is, úgyhogy ezekre mindenképpen büszke vagyok. Valahogy ez a valóságtól való elszakadás, ez a mesevilág, a tündérek, hogy én úgy gondolom, hogy ebben nem baj, ha hisz az ember felnőtt korban is. Főleg így, hogy ott volt már a kisfiam, neki is nyilván kedveskedni akartam ezekkel, és neki mindegyik tetszik. Mindig azt kérdezi, hogy anya, nekem mikor csinálsz, de igazából valamilyen szinten mindegyik egy kicsit az övé is. És szeretem, egyszerűen bele tudok mélyedni ebbe a világba. Olyan fantáziavilágot tudunk megalkotni, amit lehet, hogy csak a gyerekek látnak maguk előtt még kicsi korukban, amíg nem tudják, hogy milyen is a való élet, és nincsenek kötöttségeik. és valahogy ezt jó érzés visszahozni egy kicsit a felnőtteknek is, és jó érzés, amikor ránéznek, és óriásit mosolyognak, és rácsodálkoznak, hogy úristen, de szép, de jó, és hogy hazaviszik, beletesznek egy kis izzót, mert ezekbe bele lehet a nagyobbakba, és gyönyörű szép világítást ad nekik estére. Valahogy úgy jó az embernek ránézni is.
Pihenteti, megnyugtatja, elviszi a gondoktól.
Igen. Kikapcsol.
Most is hoztál be ide a stúdióba is többfélét, hiszen több méretbe, azt nem is fogom mondani, hogy hányféle színbe, formába készülnek, hiszen itt csak a képzelet szab határt.
Ez így van. Mondhatnám, hogy apraja falva megtalálható az otthonomba, egészen addig, amíg nem megyek el egy vásárba, ahol sikeresen megtalálja mindegyik a gazdáját. Vannak kulcstartók, amiket készítek, ezek süthető gyurmából készülnek. Elég strapabíróak, már egy ideje, fél éve tesztelem őket, törni még nem törtek. Aztán készítek mini manóházakat, ezeket kupakra, műanyag kupak, hát végül is újra hasznosítom, és arra építem rá őket. Ha valaki nagyon akarja, megpróbálhatja még vissza is tekerni, mert sikerülni fog neki. Aztán vannak a kicsi, vagy hát közepes méretű házikók, amik már üvegbelsővel rendelkeznek, és ezeknek úgy van kialakítva, hogy a tetejét le lehet tekerni, és ezekhez már szoktam adni kis ledizzót, és akkor meg lehet csodálni a fényüket. Aztán vannak a e fölött ilyen nagyobb befőttes üvegméretek, abba is ugyanúgy, de abba már esetleg kínáló cukorkát, ha valaki azt akar, vagy leveszi a tetejét, ceruzatartónak használja, vagy vázának, vagy bármi ilyesminek. És hát vannak az egyedi elképzelések is, amikor már több üvegbelsős, óriási kastélyok, vagy ikergombaházak, vagy ilyesmi. Tehát igazából tényleg csak a képzelet szabhat határt neki, hogy mégis mit készít az ember. Nagyon szeretem, mert rengeteget csináltam már, és még egyszer sem csináltam két ugyanolyat. Úgyhogy ezek valóban olyan egyediek, hogyha valaki vesz egy eredeti ankát, a tuti, hogy a világban még egy olyan nincs. És nem is lesz, mert nem tudok két egyformát készíteni. Ugye kézzel készült dolgok, valamiben biztos, hogy más.
De pont ez a szépsége, hogy a képzelet szab határt, és gyakorlatilag ezerfélét készíthetsz mindegyikből.
Így van. Bármit meg lehet valósítani, és ezt szeretem benne a legjobban, hogy nincsenek határok. Ez egy nagyon jó érzés, hogy nem vagyok beszorítva keretek közé, hanem tényleg bármit, amit én elképzelek, vagy esetleg nyilván a megrendelő elképzel, nem kell azt mondanom neki, hogy nem, mert nincs olyan, hogy nem.
Igen, mert ugye, mint minden alkotóművészetnél, az az anyag, amivel dolgozol, csak az határoz meg. Tehát tudod ennek az előnyeit, tudod, hogy mire vagy képes belőle, és utána tied az egész.
Végül is igen. És maga az a folyamat is nagyon hosszú volt egyébként, hogy megtaláljam a megfelelő anyagot, amivel készítem, mert ez nem sima gyurma nyilván. Nagyon sokan meg szokták kérdezni a vásárokba is, és mindig elmondom, hogy ez egy speciális anyag, de amikor legyurmázzák, akkor egy kicsit úgy az rosszul esik, mert nem egy bolti gyurmáról van szó. Másfél évig kísérleteztem én otthon a konyhába, hogy egy olyan anyagot tudjak létrehozni, amiből ezeket repedésmentesen, légszáradással meg lehet alkotni, és végül is én otthon kutyulom ezekhez a házakhoz az alapanyagot. Használtam, használok boltit is, de mint minden másnál itt is azért a minőségnek ára van. És nem mindegy, hogy milyen gyurma. Tehát nem tudunk bemenni egy hipermarketbe és megvásárolni azt a gyurmát, ami ehhez jó. Úgyhogy nehéz volt megtalálni is, meg kikísérletezni is, és igazából én is többféle anyagot használok. Ugye ezek süthető gyurmából vannak. Ezek most pont egyébként modellező gyurmából készültek. Ezt én is internetről rendeltem. Egy nagyon jó minőségű anyag. A saját anyagból készültekből most nem hoztam ide, de egyébként fogásra, ránézésre nincs különbség közöttük. Nekem, ahogy dolgozok vele, nyilván akkor érzem a különbséget.
hogy miért érezted úgy, hogy ha bár most mondtad, hogy azért ezekkel is tudsz dolgozni, de mégse voltál ezzel elégedett. Ez amúgy nekem nagyon tetszik, mert azért ez mégis az, hogy még egy plusz fejlődés, mégis a legjobbat akarom, tehát.
Persze, hát nyilván az a cél, hogy én is, amit csinálok, abban mindig tovább-tovább tudjak fejlődni, meg nyilván megkönnyíteni a saját dolgomat is, hogy ne azzal küzdjek, hogy egy anyag nem úgy viselkedik, ahogy én akarom, és meg tudjam csinálni belőle azt, amit én akarom, hogy úgy formálódjon, hanem nyilván, hogy minél könnyebb legyen dolgozni vele, ezért rengeteg sok-sokféle anyagot, gyurmát kipróbáltam, modellgipszet, modellező agyagot, modellgyurmát, ezekben is vannak szoftok, amik lágyabbak, vannak a keményebbek, nem mindegy, milyen márkát próbálok ki, tehát ez nagyon-nagyon hosszas kísérletezés volt, és nem egy manóház kötött ki a kukába, vagy száradás után vált le az üvegről. Az mondjuk egy érdekes tapasztalás volt, mert az egyik legmárkásabb anyagot próbáltam ki, ami nem is olcsó volt, és másra, például a dobozokhoz, a struktúrákhoz, meg a dombor alkotásokhoz tökéletes volt. Viszont az üvegre, gyurmaházhoz abszolút alkalmatlan. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit használok és mire. Hideg porcelánt szoktam még keverni, azzal viszont annyi a problémám, hogy száradás közben szintén levegőre szárad, ez egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép, sima, olyan, mint a selyem, mikor megfogja az ember, ahogy dolgozik is vele, meg a száradás után is egy ilyen nagyon-nagyon szép porcelán gyurma, úgyhogy igazából nagyon szép fehér, amikor megszárad, és nagyon-nagyon kemény. Annyi a probléma vele, hogy száradás közben veszít a méretéből. És akkor itt ez már megint egy olyan dolog, amit nyilván, ha valamire alkotom a dolgokat, akkor ez repedéssel jár. Mert ha veszít a méretéből, azt valahol kompenzálnia kell. Tehát ezeket is a dobozoknál tudom inkább használni, vagy önálló alkotásokra. Például a kulcstartómon most ebből készült, ebből a hideg porcelánból a házikó, a manóház, ezt most tesztelem. Elvileg törhetetlen száradás után, gyakorlatilag is eddig, de most igazából a szétesést, stb. Azt próbálom tesztelni, hogy ne csak mindig süthető gyurmából, hanem ebből, mert ha a felületét megnézzük, teljesen más. Teljesen más, és anyagába színezhető, ami nagyon fontos. Ilyenkor egy kis akrilfesték összegyúrni homogénné, és akkor már is lehet dolgozni vele.
Igen, mert nem mindegy, hogy megcsinálod az anyagában színezetből, vagy pedig száradás után még festeni kell.
A nagyobbik házakat azt nyilván az hófehérre száradnak, és utána én festem őket. Bár most legutóbb kérdezték, hogy lehet-e úgy rendelni, hogy nem festem ki. Meglepődtem. Nem volt még ilyen kérésem, de persze. Hát bármit.
Akkor ők is kreatívak voltak ezek szerint, mert szerették volna kipróbálni magukat.
Igen, és egyébként adtak is vele ötletet, mert akár lehetne ilyen csináld magad csomagot is készítenem, ami még eddig nem jutott eszembe, de teljesen jó ötlet volt, hogy akár ezen próbálja ki valaki a kreativitását.
Igen, és ez tényleg jó ötlet, mert szoktak lenni ilyen egységcsomagok, akár ugye az én területem a gyöngyékszer, abból igen. is, de ugyanígy szokott lenni makraméból mindenből, és ilyenből még én se lettem, tehát ez teljesen jó ötlet, hogy akár festést azt így meg tudják csinálni igen. otthon, amilyenre ők szeretnék. Van-e kedvenced, mert ugye a nagyon piciktől a nagyon nagyokig készítesz mindenfélét. Van-e kedvenced, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nem mondhatnám, hogy van kiemelt kedvencem akár méretbe, vagy bármi másba is. Mindegyiknek megvan a maga varázsa, hogy készítem el. Kicsit másabbak a folyamatok. Minél kisebb, annál nehezebb, mert nyilván ott kisebbek a minták, de már most ez se okoz nehézséget. Ugye erre nem tudsz akkora nagy díszítéseket rakni, mint mondjuk egy közepes méretű vagy egy nagy méretű házra, ami úgy igényli is, hogy ne legyen csak úgy csupaszon, hogy az ablakokat kivágom, meg az ajtót megcsinálom, hanem úgy általában így ránézek, sose tudom előre, hogy milyen lesz egy ház. Tehát úgy valahogy a munka közben jön meg az ihlet, hogy ide is kéne még valami, oda is. Most otthon szárad éppen egy közepes méretű, meg egy kisebb üveges, mind a kettőt egy kicsit ilyen ősziesebb verzióra vettem, tehát tettem rá virágokat, leveleket, avart készítettem rá, úgy a mohák, és akkor az ott gyökerek, azok ablakkeretek gyakorlatilag. Tehát, hogy bárhogy lehet díszíteni, csak hogy ránéz az ember, és valahogy megszólít az alkotás, hogy még szeretnék ide, oda, amoda, és őket már nagyon szeretném kifesteni, úgyhogy várom, hogy megszáradjanak.
Van ilyen egyébként, amikor annyira benne vagy mondjuk egy alkotásban, hogy így már türelmetlen vagy, hogy már látod a színeket és szeretnéd rátenni?
Igen, igen, ez a kettő pont olyan. Pont reggel néztem meg a kisebbik házat, hogy megszáradtam már, de még az ajtónál egy kicsit lágy a gyurma rajta, úgyhogy azzal még várnom kell, de a nagy az már festhető. Úgyhogy szerintem a mai projektem délutára meg is van. Úgyhogy igen, várom, várom. Van, amelyik nem sikerül úgy, ahogy szeretném. Amikor már készek, és mondjuk a vásárba kiviszem őket, nekem is vannak nem kedvenceim, de amik kevésbé tetszenek, mert úgy érzem, hogy az fáradtabb lehettem, amikor készült, vagy nem adtam neki akkora figyelmet. Sőt, volt olyan házikóm, aminek a tetejét szerintem, vagy 6 réteg festék biztos volt rajta különböző színekben, mert valahogy úgy nem találtam meg azt, ami igazán hozzáillik, csak 6-odjára. De hát nyilván akkor mindegyik réteget megvártam, amíg megszárad, mert hát csak úgy nem lehet újra festegetni, és mindig azok a legjobbak, amiket nyilván elsőre ránézel, és már látod, hogy ez már szerelem. Mire kész lesz, oda se akarod adni. De hát vannak olyanok, amiket meg úgy megcsinálok, tetszik, de érzem, hogy nem az enyém. Hogy úgy nem engem szólít meg, hiába én csináltam, valahogy úgy nem. És ugyanígy vagyok a díszdobozoknál is. Ott is megvan az, amit tudom, hogy egy fél éves tervezés előzte meg, hogy egyáltalán megszülessen a fejembe, hogy nézzen ki ez a doboz. Megkerestem hozzá azokat a dolgokat, amiket akartam, és mikor elkezdtem, közben is alakult nyilván, tehát a nagy alap az meg volt a fejembe, és utána miközben csinálom, akkor jönnek még a plusz ötletek, de például van egy ilyen dobozom, ami egy ilyen fantazis kinézetű, az egy nagyon prémium, nagyméretű doboz. Azt nagyon várom, hogy mikor találja meg a gazdáját egyébként. Nekem az a kedvencem, abba valahogy ez a tündérvilág lelkem abban nagyon benne van, és biztos vagyok benne, hogy már valahol megvan a gazdája, csak még nem találkoztak össze, és nagyon várom, és kíváncsi vagyok, hogy hova fog majd kerülni.
Igen, ez így szokott lenni, hogy az ember elkészíti az alkotásait, és akkor megvannak azok, amiket ő szeret. Nekem ugye a kisfiam szokta mondani, hogy olyat is csinálj, amit te nem szeretsz, mert más lehet, hogy azt fogja szeretni. És szerintem néha az alkotói folyamatnak ez a legnehezebb része. Mert ugye nyilván olyat akarok csinálni, ami nekem tetszik.
Hát ez nem egy rossz dolog, igen. Tehát az ember nyilván magából indul ki. Tehát ha nekem tetszik, akkor valószínűleg másnak is tetszik. De ezzel most én is szembesültem, hogy például vittem ki a vásárba azt hiszem 10 vagy 11 ilyen kisebb méretű üvegből készült házikót, frissen, ropogósan, még aznap este, vagy előtte lévő este lakkoztam őket, és volt egy, amit már én is azt éreztem, hogy ezt már csak összecsaptam egy kicsit, hogy kész legyen, hogy ki tudjam vinni, és azt vitték el legelőször. És ott pislogtam, hogy az is szebb szerintem, és mégis ő találta meg először a gazdáját, úgyhogy igaza van a kisfiadnak, nem feltétlenül olyat kell csinálni, ami nekünk tetszik a legjobban, úgyhogy ebbe csak osztani tudom a véleményét.
És a másik nehéz egyébként ezzel, hogy mi tetszik nekünk, meg mi nem, hogy van ilyen, amikor olyan nagyon tudom, hogy ebben most nagyon benne voltam, vagy nagyon tetszik, vagy nagyon szép lesz, hogy ezt néha meg elengedni is nehéz. Tehát egy hiába örülök meg, hogy látom rajtuk, hogy egymásnak vannak teremtve, de akkor is, mert én is kötődöm ahhoz az alkotáshoz.
Igen. Én is ilyen nagyon lelkis vagyok ilyen szempontból, de nyilván te is tudod, minden alkotásban benne vagy. Tehát az alkotónak a lelke, pici darabja az ott van. És azt onnan nem lehet kivenni, nem lehet elvenni. Azzal adsz egy lelket, úgymond a saját dolgaidnak, amit te csinálsz azoknak is. Igen, nekem is van olyan, amitől nehezen válok meg, de nálam legtöbbször azért, mert nem tudtam kihasználni vele az időt. Olyan gyorsan elvitték. Van olyan házikom, ami ott van a polcomon fél éve, egy éve. Beteltem vele. tetszik, imádom, de tőle már könnyebben megválok, mint mondjuk attól, akit előző este lakkoztam le, épp hogy kész lett. Róluk sajnos csak a fénykép marad, mert minden alkotásomat fotózom és elteszem, és néha nagyon jó érzés így visszalapozgatni, hogy úristen, mi volt még a legelején. A prototípus házam, amit készítettem egyébként életem legelső manóház próbálkozását, azt a keresztlányomnak adtam oda, mert nagyon szerette volna, és annyit kértem tőle csak, hogy ha megunod, ne dob ki, léci, hanem akkor add vissza, mert hát mégiscsak az volt a legelső. Nem is eladásra, meg semmi, hanem egyáltalán a szárnyomat bontogattam, hogy erre képes vagyok-e, tudok-e ilyet. Szóval nagyon jó tanulási folyamat ez az egész egyébként.
Meg néha jó az embernek az elsőt látni. Tehát egyrészt azt, hogy honnan, hová jutott. Ez olyan, mint ugye népmesükben is mindig benne van, hogy a kovástól azt a kardot vegye meg, amit először csinált.
Szoktam még más jellegű dolgokat is készíteni, legalábbis már készítettem nem manóház témájú dolgokat, nevezetesen madarat. Az egy nagyon-nagyon számomra értékes és érzelmes projekt volt. Nem tudom, hogy beszélhetek erről, de szerintem ezt nyugodtan elmondhatom. Kolléganőmnek a kisfia autista, és azt próbáltam ábrázolni, hogy ő mennyire védelmezi a gyermekét, és hogy nélküle elveszne, és hogy ő ad neki szárnyakat. És ezt én úgy képzeltem el, hogy egy madár, aki maga elé teszi ölelésre a két szárnyát, és ott van előtte a tojása, amiből a különleges csemetéje ki kell majd egyszer csak. És mivel ezt a kolléganőmet is nagyon szeretem, meg eleve ezt egy olyan fontos dolognak tartom, hogy rájuk is oda kell figyelni, akik kicsit különlegesebbek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült alkotás volt, és ez ott van náluk, és minden nap ránézhet, és a legnagyobb öröm, hogy a kisfiának is nagyon tetszik. Voltak már ilyen projektjeim is, ami nem manóház, hanem egy kicsit másabb jellegű. Nehéz, mert hogy nem gondolom magam szobrásznak, és nehéz volt megalkotni, de ugyanakkor eszméletlen büszkeséget adott, amikor láttam, hogy összeállt és sikerült. Biztos van ettől szebb, meg biztos lehet ettől szebbet csinálni, de abban is benne volt az én lelkem, az én látásmódom, az én szeretetem feléjük.
És végülis ez volt a lényeg.
Ettől már különleges lett.
Így van. Most, ahogy nézem ugye az asztalra, amiket hoztál, valóban nincs köztük két egyforma, se színbe, se forma világba. Nyilván ugye annyi a közös, hogy manóház mindegyik, mindegyik nagyon így színes, van. Nagyon vidám.
Így van, hát az egy fontos része szerintem. Tehát az én képzeletemben a tündérvilág, a gombaházak nagyon színesek. És ugye a mesékben is igazából ezt látjuk, rajzfilmekben is, hogy ezek mindig színpompásak. Ezeket próbálom visszahozni igazából. És igen, törekszem arra, hogy még a tónusok se, meg a színátmenet se legyen ugyanolyan semmelyik házon. Egy idő után már nehéz, mikor mondjuk ott sorakozik, vagy 20 ház, hogy akkor na melyik színt nem használtam még, vagy melyik tónusa nincsen esetleg ott, de mindig találok valami különbséget.
Tehát tényleg úgy van, ha valaki, nem tudom, a három gyerekének akar három különbözőt, akkor bármikor megtalálja nálad.
Azt tuti, igen, teljes mértékben. Volt egy aranyos vásárló a vásárban, háromszor jött vissza az asztalomhoz, a kupakos manóházokat nézegette, és ő mondta azt, akkor mosolyogtam is, hogy sokkal egyszerűbb lenne választani, ha mindegy forma lenne. De így nem tud. És aranyos volt, nagyon végül csak sikerült választania, de hogy ő mondta azt, hogy így, hogy mindegyik különböző, és mindegyik tetszik neki valamiben, így nehezebb a választás.
És a kisfiad, tehát ő látja, hogy csinálod, mennyire vesz részt esetleg benne, már most lassan
nagyon
ő is olyan korú, hogy már...
Igazából neki is rengeteg gyurmája van otthon, és ilyenkor van, hogy leül mellém, és egy órát, másfél órát ő is gyurmázik, és csinál gyíkot, meg mindenféle állatkát, amit ő gondol. Aztán közben mindig nézi, hogy én mit csinálok, és pont tegnap kérdezte meg, hogy anya, engem mikor tanítasz meg majd ilyen házakat csinálni, és hozzáteszem 5 éves, tehát mondtam neki, hogy ez még odébb van kicsikém, de minél többet gyurmázol, annál ügyesebb lesz a kezed, és annál hamarabb fogod tudni ezt majd megcsinálni. De egyébként a suliba, ha már itt tartunk, ugye volt szerencsém a nagyobbik fiadat is tanítani, és az iskolákban rendszeresen ezt becsempészem technikaórák keretében, eddigi osztályaimmal is, mindenkivel csináltunk vagy manót, vagy manóházat, vagy manós mécsest, és mindig nagyon élvezték a gyerekek. Nyilván a maguk módján egy 10-11 éves szinten tudják ezt megcsinálni, de már most nagyon várják, hogy mikor lesz majd a technikaóra, és mikor csinálhatják meg ezeket a manóházakat, úgyhogy örülök neki, hogy nekik is nagyon tetszenek ezek a dolgok.
És akkor így a beszélgetésünk végén megköszönöm, hogy bejöttél. Ha valaki esetleg szeretne veled találkozni, vagy felvenni veled a kapcsolatot, az hogy teheti meg?
Megtalálnak a Facebookon is, az Anka Varázsműhely oldalat, ha keresik, az pont hozzám vezet, úgyhogy ott fent vannak rengeteg videók is, illetve olyan dobozok, házak, amik még keresik a gazdájukat, úgyhogy akár, ha valamelyik megtetszik, akkor csak rám kell írni, és megbeszéljük a részleteket. És egyébként meglepni hoztam ezt neked, mert ezt azért hoztam, hogy neked is adjam.
Köszönöm
ajándékba
szépen.
Ezt a kis házikót, majd visszacsomagolom utána.
Köszönöm szépen.
És fogad tőlem sok szeretettel.
Köszönöm szépen. Azért elmondom a hallgatóknak, hogy ez bizony egy mécseses házikó, úgyhogy ez szuper lesz, mert bele tudom tenni én is a ledmécsest. És akkor
már van is benne.
Nekem, sőt, van is benne, igen. És azért akkor azt is elmesélem, hogy sárga a fala neki, gyönyörű színátmenetes sárga kerekablakokkal. Van nekem rajta piros varázsgombám, és virágok, és a teteje pedig kék. Úgyhogy Kata a kedvenc színeimet hozta.
Na, örülök köszönöm neki, nem szépen. Tudtam.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést is. Jó munkát kívánok neked.
Én is köszönöm, és viszont neked is.
Viszont hallásra, a hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával beszélgetett a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Megismételtük egy tavaly készült műsorunkat.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Milánó városa a késő ókorban jelentős politikai központ volt, lévén sokáig a társ császárok székhelye. Az egyház életében pedig tekintélye egyenrangú volt Rómáéval, s ezt nem kisebb személynek, mint Szent Ambrusnak köszönhette. A város hatása messze túlnőtt Észak-Itálián. Kiterjedt Hispániára, a mai Spanyolországra, és Akvitániára, ma Dél-Franciaország. Tekintélye és kulturális hatása miatt liturgiáját és zenéjét Rómától függetlenül őrizte meg, szinte a középkor végéig, egyes elemeiben pedig a 20. századig. Ezt az egyéni milánói rítust és zenei világot a tekintélyes püspökről nevezzük Ambróziánnak. A Scola Hungarica 2010-ben készítette Ambrózián énekek Vízkeresztre című CD-lemezét, amelyen az ünnep miseénekeiből és a vesperásból kapunk ízelítőt. Az együttest Dobszai László és Szendrei Janka vezényli. Az introitus megfelelője az Ambrózián liturgiában az ingressa. Gregorián testvérétől abban különbözik, hogy a szépen kidolgozott antifónához nem kapcsolódnak zsoltárversek. A vízkereszti ingressza szövege így hangzik. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten ragyogása világítja be azt. És a nemzetek az ő világosságában járnak, és a királyok itt ajánlják fel neki ragyogó ajándékaikat. A Glória szövegét Franchino Gafurio motettájában hallhatjuk. A komponista a reneszánsz fénykorában alkotott, 1451-ben született, és 1522-ben halt meg, hogy nem, Milánóban.
Oh,
A graduálé funkcióját a psalmellus tölti be a milánói rítusban. Mint neve is mutatja, a zsoltárokhoz van köze. A vízkereszti psalmellus szövege így hangzik. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, ki egyedül cselekszik csodákat mindörökké. Hozzák meg a hegyek a békességet a népnek. Ő megalázza a hamisan vádolót, és megmarad, míg a nap és a hold nemzedékről nemzedékre, és leszáll, mint az eső a pázsitra, s mint a földet megöntöző zápor. Hát ez valami eszméletlen gyönyörű, nem? Az Alleluja verzus Szent Lukács evangéliumából van. Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, mondván, hol van, aki megszületett, a zsidók királya. Az ambrózián rítus érdekessége, hogy az evangélium előtt és után is hallunk egy-egy antifónát. Előtte ezt. Júda Betlehemében megszületett az üdvözítő. Heródes megzavarodott, az egész világ örvendezik, János tanúságot tesz a Jordán fölött, aki utánam jön, előbb volt nálam.
Oh,
De az evangélium elején is hallunk szokatlan felszólításokat, a végén pedig a húsvét dátumának kihirdetését. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A Szent Evangélium olvasása Máté szerint. Dicsőség neked, Urunk! Hagyjatok fel a beszélgetéssel, csendben hallgassatok. Hallgassatok csendben. Az időben, amikor megszületett Jézus Júda Betlehemében, bölcsek jöttek napkeletről mondván, hol van, aki megszületett a zsidók királya, mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk imádni őt. És bemenvén a házba megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. És megnyitván kincses ládáikat, ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Tudja meg szeretett reméltóságtok, kedves testvérek, hogy Isten akaratából és a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből az Úr pászkáját, vagyis húsvétját, április hónap 20. napján fogjuk nagy örömmel megünnepelni. Istennek legyen hála!
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria Dei Domine, ancit et fabuli, silentium habite, habite silentium. In illo tempore, natus esset Iesus in Bethlehem iure, ecce magia puriente venirunt Hierusolim ambitentes. Ubi est qui natus est rex Iudeorum, vidimus enim stellam eius in oriente et vinimus adorare. Et intrantes tuum invenirunt puerum cum Maria mater eius, et procidentes adoravirunt eum. Et apertis tis auris suis obtulirunt ei munera, aurum tus et miram.
Moverit caritas vestra fratres carissimi, quod annuente Dei et Domini nostri Iesu Christi misericordia, die duodecimo mensis aprilis, Pascha Domini cum gaudio celebrabimus.
Befejezésül az evangélium utáni antifónát hallhatják. Amikor megszületett Jézus Júda Betlehemében, bölcsek jöttek napkeletről mondván, hol van, aki megszületett, a zsidók királya? Mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk imádni őt. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy velem tartottak ennek az ősrégi zenei világnak a megismerésében. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Yeah.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.